nagyon több háladó alkalom után vagyunk, és én úgy már bele is ivódott a lelkünkbe, jó együtt lenni Isten népével, jó együtt örvendezni, jó látni ezeket a terméseket, és én, mivel vidéki ember vagyok, vidéki gyermek vagyok, mi is földművelők voltunk, mindig megkérdezik, hogy mit csináltunk, szántottunk, vetettünk, arattunk, mindent csináltunk, kedves testvérek, és tudjuk, mit jelent az eső, mit jelent a napfény, mit jelent az időben érkező szél, és mit jelent az, amikor az ember betakarít, és egy-egy este után hazamegy és pihen. És amikor egy a mindennapi életben, és ebben a mai, ezen az idei nyáron is tapasztaltuk, hogy micsoda forróság, micsoda rekkentő meleg van, az ember már kiszmenekült volna a világból, akkor mindig ott volt egy szívemben egy remény, hogy Isten szereti a magyar nemzetet, szereti a magyar népet, megáldja. Bár ha visszatekintünk évekre is, hogy nagyon nagy sokszor szárazság volt, és mégis termett a föld. Mikor a szüleimmel is találkozunk és beszélgetünk, akkor ők is azt mondják, hogy milyen gyönyörű ez, milyen szép volt. És boldog vagyok, amikor látom ezeket a dolgokat. Isten tartja a magyar nemzetet, Isten meg akarja áldani. De nyilvánvaló dolog, hogy ott van az életben, hogy megpróbáltatik ez a világ. Mondja Isten igéje is, hogy megrázza még egyszer ezt az eget és a földet. Nem egyszerű dolog, amikor így belegondolunk, hogy megrázza. És benne maradunk-e a rostába, vagy nem fogunk benne maradni. Az a szívünk vágya, hogy most is hallgattuk az ima alkalommal, hogy egy olyan országunk van, ami biztos, hogy miénk lesz. Miénk az örök élet, ahol már nincs fájdalom, nincs könyv, nincs asszály. Nem lesz fizikai dolgokra szükség, hanem az örökös örömben leszünk. És akkor most hogyan tudunk ebben haladni? Hogyan tudunk hálát adni? Nem egyszerű dolog az emberi ajakról hallani háladást. Nem könnyű dolog hallani, amikor az ember azt mondja, hogy mondjuk el Istennek, hogy köszönjük az életet, köszönjük a termést. Talán emberek azt mondják, mit köszönjünk rajta? Hát a mi fáradtságunk, a mi kezünk tette ezt. De mégis Isten adja, Isten gondoskodik az ő népéről. A háladás mindig feltétel az ember számára az előre haladásunk érdekében. Ha merünk őszinték lenni, és ha Isten felé, és a világ felé, és az emberek felé, így mondom, nyitott a beszédünk és az életünk, akkor azt látják, azt fogja megtalálni a világ, hogy ezek az emberek tudnak hálát adni. Tudnak örülni a kicsinek. Ezek az emberek őszinték. De mihint bezárkózunk, és nem merjük kimondani, de jó, de örülök az életnek, de örülök a napfénynek, de örülök az esőnek, de örülök annak, hogy találkozunk. Az ember bezárkózik, és mellett elmegy az élet. Hányszor, hány olyan ember van ezen a világon, akik talán évek óta hordoznak olyan sebet az életükben, hogy testvért, rokon, anyát, apát nem szólítják meg. Nem tudják kimondani, hogy jaj, de jó, hogy vagy, köszönöm neked. És csodálkozunk, hogy ezek az emberek szúróskedvűek, csipőskedvűek, ha megszólítjuk őket, rögtön bántanak bennünket. És ki gyógyítja meg ezeket a sebeket? Ki gyógyítja meg az összetört szíveket? Valahogy én azt tapasztalom, és azt látom, hogy egyre inkább hatékony, egyre inkább csak ez lesz fog megmaradni. Ez a kincs fog megmaradni, amit a rozsd és a moly nem emész meg. Az Isten igéje, amelyben benne van minden, hogy csináljuk, hogy tegyünk. Az ember így gondolkodik, hogy ha ezt akkor hogy tegyen, mit csinálja? És amikor arról van szó, hogy mondd ki, hogy szeretem, mondd ki, hogy örülök, hát nem megy a dolog. Emlékszek rá, hogy én is, ahogy mondtam a testvéreknek, hogy visszatekintek a gyerekkorom, és úgy előttem van, 19-20 éves voltam, és behívtak katonának, és emlékszem, egy hajnalon búcsúztam el otthonról, és egy konyhában voltunk, és ott volt a cserép, minden, hogy előttem van a kép, és mennyire fontos az embernek az, hogy szeressék, mennyire fontos az, hogy megöleljenek bennünket, megfogják a kezünket. És még a mai napig is meghatódok ezen, hogy akkor tapasztaltam meg először, hogy az édesapám megölelt. És ez a világ erre vált. Ez a világ ezt várja, hogy valaki öleljen már meg, valaki szeressen már bennünket, valaki érintse már bennünket, valaki vigasztalja már bennünket. Kedves testvérek, az, hogy bent vagyunk Isten népek között, az, hogy hallgathatjuk az ígét, nagyon nagy felelősség hárul ránk. Ugyanis kit tudnak jól gyógyítani, kit tudnak segíteni embereknek. azok tudják hitelesen és tartalmasan továbbadni Isten igéjét erővel és hatalommal, akik meggyógyultak az Úr házában. Gondoljunk csak arra, amikor ugye az irgalmas samaritánus is ugye bevitte a vendégfogadó házba. Ugye volt neki egy szamara, felvett és bevitte. Lehet, hogy nekünk is van egy szamarunk. De lehet, hogy nem szamára kell gondolnunk, csak időre kell gondolnunk. Egy telefonra kell gondolnunk. És gyógyíthatjuk. Gyógyíthatunk, vigasztalhatunk. És mivel tudunk a legjobban hálát adnak Istennek, ha csak úgy, az életünkkel, a gondolatunkkal, a mi beszédünkkel, és a mi cselekedeteinkkel. Ma, amikor ugye fontos az ember számára a megelégedés, fontos az érvényesülés, akkor mindent, olyan sokat beszélnek az emberek. Azt mondja az ige pedig, hogy legyünk gyorsak a hallás és késedelmes a szólásra. Igazából ennek a világnak már nagyon sokszor mégsem a beszéd kell. Sokkal többet beszél azt, amit teszünk és csinálunk. Sokkal többet. Mennyire vagyok útban, és mennyire segítő, mennyire tudom nyújtani az én kezemet, mennyire adom oda az, ami van nekem. Ha így tesszük, visszakérdeznek, miért csinálod ezt? Miért teszed ezt? Mi jó van ebből neked? Nap mint nap találkozom ezzel a dologgal, miért teszed? Kutyából nem lesz szalonna. De igenis lesz. Igenis lesz, Isten igéje nem tér vissza üresen. Az Isten lelke nem olyan, aki egy halott Isten, hanem élő Isten. Megmozgatja a köveket, megmozgatja a szíveket. Eszembe jut egy története, ugyancsak ez a javító intézetbe történt, volt egy 14-15 éves suhanc gyermek, kegyetlen volt a viselkedése. Mindenhova kívántam volna az ember, csak ne találkozzon vele. És amikor szabadult, úgy kerültem, hogy ne találkozzak vele. De ő keresett. És amikor mielőtt szabadult, odajött, és azt mondta, János bácsi, köszönöm mindazt, amit tanultam magától. Le voltam döbben, hát mit tanulhatott tőlem? És annyira ráhangolódott a szívem a háladásra, hogy érdemes hinni, érdemes Istenért tenni, érdemes betölteni a küldetésünket ebben a világban. Nem az a fontos sokszor, amit mondunk, hanem amit teszünk. Az ígére ide térve, kedves testvérek, ugye háladásnak a megnyilvánulása sok formában történhet szívünkben, érzelmünkben, boldogok vagyunk, szabadok vagyunk, szárnyalni tudunk, mint a sasmadár, gondolatainkban is belehatol a háladás, a keserűséget, a nyomorúságot, a kilátástalanságot átformálja a gondolkodásunkban. És ha mindez úgy bennünk szinkronban van, és Isten lelke dolgozik a szívünkben, nem tudjuk megállni azt, hogy szavunkban is nyilvánvalóan váljon, hogy hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk ezért a közösségért, a mai napért. Hálásak vagyunk a családért, a testvéreinkért. És nem utolsó sorban pedig tettekben, ahogy ugye itt is látjuk, hogy a testvérek elkészítették nagy-nagy szeretettel. A hálának hányfajta megnyilvánulási lehetősége van. És nagyon különös, hogy mindig az emberek ünnepelnek, és szabad így mondani. Mindig szerveznek az emberek programokat, bulikat, így mondják a fiatal, kell a buli. Mert örülni szeretnének, fel akarnak szabadulni. És elfeledkezik az ember a legfontosabbról, hogy Isten az ő hasonlatosságára, képmására teremtett. Isten úgy alkotott össze bennünket, úgy teremtett meg, hogy úgy jó értelemben, egészséges módon függjünk tőle. De ez a függőség nekünk nem tetszett az embernek. Magunk útját akarjuk járni. És járunk, csináljuk, tesszük a dolgunkat. És olyan az élővíznek a forrását elhagyjuk, és preferezett kutakat csinál az ember. És a hálaadás, az Isten szerint való dolog pedig azt mondja, teljesekben szent lélekkel. Visszagondoltam, hogy az Ószövetségben és a saját életemben és a környezetemben lévő emberek, hogy ez nem egy beszéd, nem csak egy betű dolog, hogy teljesekben szent lélekkel, hanem valóságos. Valóságos, mert ha visszatekintünk az Ószövetségben, és amikor ugye Mózes és a bírák idejében Gedeon is, Dániel, és úgy mondja az ige Dánielnél, hogy a rendkívüli lélek ott volt benne. Nem értették, hogy mi volt. Nem kesergett, nem esett depresszióban, nem azt mondta, hogy már nekem vége van a népnek, hanem napjában háromszor Jeruzsálem kinyitotta az ablakot, és Jeruzsálem felé fordult. Egy nagyon kedves igét kerestem itt vissza, hogy teljetek be szent lélekkel. Így tudunk Isten, így tudunk hálát adni őszintén. Így tudunk örülni. Ennek a megalapozott örömre gondolok, nem erre, amikor egyszer lent, egyszer fent, hanem a nehézségek közepette is tudjuk, hogy kiben hiszünk. Tudjuk, hogy kinél tettük le a drága kincsünket, és meg tudja a napra őrizni. Azért, mert Isten lelke a szívünkben van. Isten lelke alakítja, formálja, felhangolja a szívünket, ahogy szoktuk énekelni, ugye hangolj fel engemet. Hangolja fel az Úr lelke az örömre és a háladásra. És mi tudja felhangolni az életünket? Fiatalnak, középkorúnak és idősnek. Egyedül az Isten lelke. Ha a Bibliát olvassuk, akkor azt olvassuk a Izsás könyvében, amit olvassunk a Lukács evangéliumában is, amikor ugye azt mondja a próféta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkelt engem. Mit jelent az, amikor Isten lelke bennünk van? Nem magunknak élünk, Isten népen nem magának él, hanem kifelé sugározza mindazt, amit hordott. Só vagyunk ebben a világban. Világosság lehetünk ebben a mindennapi életben. Tehát az Úrnak lelke van én rajtam, felkent engem, elküldött, csak a kiemel a szavakat, elküldött azért, hogy örömhírt vigyek az alázatosokhoz, bekötözzem a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek, és szabadon bocsásson a megkötözötteket. Kedves testvérek, az Úr lelke ilyet munkál, így munkálja, így használja az életünket. Most a háladásban vagyunk, azért én is úgy álltam meg Isten előtt, Uram, Uram, háladás van. Érzem, hogy elhívtál, érzem, hogy benne vagyok a te testedben, de hogy a küldetésemet milyen mértékben töltöm be. Valóban ilyen áldás lehet az én életem mások számára? Meggyógyít, vigasztal, gyógyít, vagy szabaddá tudom ereszteni az Úr Jézus nevében? Testvérek, Isten népe, Isten népén nagyon nagy felelősség van ebben a mindennapi életben. Ugyancsak oda szeretnék visszamenni, amikor intőn is megkérdezik azt, hogy figyelj csak, itt van ez a migrációs hét, mi van ez, akkor hogy van? Iszlám, kereszténység, milyen összeütközések vannak? Mit reagálunk erre? Egy pillanat alatt azt mondjuk, hogy nincs, nem kell segíteni. És várják, hogy valaki megválaszoljon ezekre a kérdésekre. És hiszük, kedves testvérek, hogy ezekben az időkben más nem tudja kormányozni az emberi lelket, az emberi gondolkozást józanul, csak az Úr lelke. És hogyha azt mondja az ige, hogy teljes effektben Szentlélekkel, ugye az késztet, motivál, mozgatja az életünket, jövünk és hálát adunk. Még egy új szövetség igét hagyd mondjak el, hogy mit jelent az, amikor Szentlélekkel vagyunk teljesek. Nem csak az öröm jut nekünk, nem csak a ragyogás jut nekünk, hanem a szenvedéseket is meg tudjuk, ki tudjuk bírni, kibírjuk, megálljuk. Nem hátrálunk meg, nem fordulunk vissza, hanem rátettük az eke szalvára kezünket, akkor mindenen tudjuk, hogy átvezet bennünket. István vértanú életében úgy olvassuk az igében, ő azonban Szentlélekkel volt telve. És amikor a próbákban vagyunk, akkor is Isten dicsősége beragyogja az életünket. Az a bizonyosság, hogy Isten gyermekei vagyunk, még nyilvánvalóbbá válik, még jobban ráteszi az Úr az ő pecsétjét. Mert amikor Istvánról azt olvassuk, hogy Szentlélekkel volt telve, azt mondta, látta az Isten dicsőségét, amint, és látta az Úr Jézus, amint az Isten jobbján van. Ebbe szeretnénk belelátni, ebbe a dimenzióba, ebbe a világba, ebbe a örökké valóságba látni Istent. El tudjuk képzelni. De találkoztunk már olyan emberekkel, akik készültek erről a földi vándorútról, átköltöz az örökké valóságba, és ők már beszéltek ilyen dolgokról. És békesség és nyugalommal tudtak elmenni, mert Isten lelke bennük volt. Hálaadás, hálaadás mindenkor, mindenkor és mindenért nem egyszerű dolog, amikor megpróbáltatásokban és nehézségekben vagyunk. De mégis, amikor ezek az áldások előttünk vannak, és szembesülünk az Isten szeretetével, szembesülünk az Úr kegyelmével, akkor mégis kicsit úgy el kell gondolkodnunk, hogy mi mozgatja az életünket. Valami mozgatja az életünket, valami irányítja az életünket. Valami készteti a mi életünket. A háladás készteti az életünket, akkor azt mondom, hogy ha ez a pozitív dolog mozgatja az életünket, tudatunkat, akkor mindig azt mondjuk, menjünk, jó Isten népe között lenni. Jó, mi, és azt is tudjuk, hogy mi jó és mi gyönyörűséges. Nagyon különös, hogy akkor már nem unja meg az ember a másikat. Kellemes dolog mindig találkozni. A háladásban. és mozgathatja az életünket Isten lelke úgy is, az a tudat, hogy ima alkalom is hallottuk, hogy Krisztus népéhez tartozunk. Krisztus népéhez. Kedves dolog ebben a világban, hisz keresi az ember, ugye, hogy kihez tartozok, valahova tartozás, valahol begyökerezni. És az ember sokszor, az emberiség így van, elszakadt az élővíztől, és bolyong, mondhatjuk nyugodtan, bolyong, pedig az Úr úgy várja, mint a tékozló fiú. Mikor jön már vissza? Mikor tér vissza? Mikor vehetem le róla a szennyes ruhát? Mikor moshatom meg, és mikor húzhatom újra a gyűrűt az ő ujjaira? Isten így vár bennünket. Kedves testvérek, amikor háladásról beszélünk, és háladásról megállunk, ebben a világban élünk. Két dolog, mindig érezzük, hogy küzd a világ. Az Isten lelk is, a gonosz is küzd. De most, ha ma csak magunk életét nézzük, azt is látjuk, hogy nagyon nagy hatással van ránk a mindennapi élet. Hatással vannak ránk a történések, az események, a közeli események és a távoli események. Ha nincs Krisztusunk, ha nincs elkötelezettségünk az Úrhoz, akkor úgy fog haingálni bennünket az élet, mint a csónakot a nagy vihar. De, ha Krisztusra építettük az életünket, meggyökerezve, tudatosan, akkor jöhet a vihar, jöhet az ár, a ház nem fog elborulni. Nyilvánvaló, hogy megsérül, de meg fog állni a viharban. És amikor az élet megpróbál bennünket, azt így jegyeztem én fel magamnak, hogy nagyon sokszor kialakul az emberben a negatív érzelem. A negatív érzelem. Nem tudom, hogy a testvérek is megélik-e a mindennap életben azt, hogy néha olyan szomorúak vagyunk, kedvetlenek vagyunk. Ó, már minden mindegy. És ugye mindig keresi az ember a forrás, hogy miből fakad ez, és honnan ered ez. Én nekem azért is gyakori ez a kérdés, mert ugye mindig találkozunk életekkel, akkor, hogy mi volt, milyen családból jött, milyen gyökereke, milyen dolgokat hozott, milyen a gyökér, és kiderül, hogy még a szülőknek a szülei is micsoda megterhelt életet éltek. És gondoljuk bele, amikor az embernek az életében, amire vágyunk, ugye úgy mondjuk a mindennap életben, a szükségletre, valami nincs kielégítve, valami nem kapott meg ebben a világban. Nem kapta meg az anyai gondoskodást, nem kapta meg a testvéri bátorítást, nem kapta meg azt, hogy anya, amikor az iskolából hazajön, leülök és beszélgetek. Nincs az, hogy visszakérdezem, kisfiam, mi volt ma, csak ment nőtt ebbe a világban, és hiányzik az életéből valami. Hiányzik az életéből stabilitást. Hiányzik az állandóság. És ennek következtében mi történik velünk? Most mi, akik már felnőttek is vagyunk, valamiért küzdünk, valamit nem kapunk meg, akkor mi történik? Lehet, hogy kifelé nem mutatjuk, de megsértődünk. Sértődötté válunk. Miért nem? Hát én nem kaptam meg, én nekem nem segített, én rám nem figyelt oda, nekem nem hozta el. Sértődötté válik az ember. És amikor a sértődöttségnek helyet ad az ember, akkor mi történik? A harag, ha rögtön hasonlítjuk. Pedig én annyi mindent tettem, és feljogosítja a mi lelkünket, gondolkodásunk, hogy jogos az én sérelmem és az én haragom. És lépjünk egy nagyot. A harag után pedig jön a félelem. A félelem pedig, Istenem, a félelemnek lelkét adta, hanem a szabadságnak lelkét adta. A félelem pedig nyugodtan mondhatjuk, és így is mondja, a mindennap életben azt mondják, hogy sokszor magunk elé vetítjük a rosszakat. És ezek a rosszak, amik magunk elé vetítjük, akkor megbénítják az életünket, falat építünk magunk elé. És minél tovább építjük ezt a falat, termőhet akkor hatalmassá, mint Jerikó fala. És hogy ott van a fal, akkor azt érezzük, hogy magányosak vagyunk, elszigetelt vagyok, ó, nem, minek is vagyok én már. És akkor jön a bűntudat, és a gonosz elmennyerte az ügyét. Miért jött a gonosz? Öljön, raboljon és osszon. De nekünk, amikor egy háladásban vagyunk, akkor igenis szembesülnünk kell ezekkel a dolgokkal. Szembesülnünk kell, hogy kísért a gonosz, de mi felvértezzük magunkat az Úr lelkével. Méltatlanságunk ellenére, és adja az Úr az ő lelkét. Azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Amire leginkább vágyik az ember, hogy valaki személyesen beszélgessen velem. Valakinek én legyek a legfontosabb. Valaki velem ossza meg a titkokat. És az Istennel való közösség, nyugodtan mondhatjuk, bátran mondhatjuk, az évek is bizonyítják, és az elődeink élet is bizonyították, hogy Isten tudja, Isten garantálja ezt a közösséget, ezt a kötöttséget, egészséges kötöttséget. akkor leleplezzük a gonoszt. Ennek nagyon szép példája Kain és Ábel története, ugye Kain, ugye áldozott mindenki, mind a ketten áldoztak, Ábel áldozott a felszállt, Kainé nem, és a így volt Kain. A harag, a sértettség, a harag, a félelem, a bűntudat, utána ugye, amikor menekülnie kellett. És Isten azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa mindazt, amit elveszett. És erre akar bennünket az Úr emlékezni. Megkeresettek vagyunk. Távolvalók voltunk, de közelvalóká lettünk. Vad létünkre beoltattunk a nemes fába. Micsoda kegyelem, micsoda ajándék, hogy olyan gyümölcsöket teremhetünk, ami az életre való, amit a rozsda és a moly nem tud megemészteni, amit pénzben nem lehet számolni. Mert a szeretetet, az odafigyelést, a megértést nem lehet ilyen módon értékelni. De ha beszéltünk a negatív érzelmekről, a negatív hozzáállásról, beszéljünk a pozitív élményekről, a pozitív, az áldásnak az útjáról. Isten arra hívott el bennünket, hogy áldást örököljünk, és áldást mondjunk egymásnak. Nagyon jól ismerjük ugye a zsidó nép történetét, hogy amikor fogságba elmentek és visszakerülésüknek a sok-sok megpróbáltatását. A Nehémiás igéből, Nehémiás könyvéből választottam ki egy szakaszt, amikor ugye visszamentek Nehémiásék és az emberek is, látták a falnak a Jeruzsálem falait a romokba, látták a városfalait is, próbálták építeni. És nyilvánvaló, amikor Isten népe meg akar erősödni, azt mondja, újat kezdünk. Mindent oda teszünk, építsük az Isten házát, építsük az Isten országát, akkor úgy olvassuk az igébe, hogy Szambalat és Tóbiás és az arabok meghallották, hogy Jeruzsálem falainak építése előre haladt. Micsoda keserűség ez a gonosznak, a gyűlölködő embernek, amikor látja, hogy Isten népe erősödik. Isten népe odafigyel az evangéliumra. Isten népének fontos a testvéri közösség, fontos az Isten országának az építése. Azt mondja, támadjuk meg, kísértsük meg őket. Nehémiás tudta, látta, hogy mi történt. Józanul gondolkodott, mert Isten lelke a szívében volt. Nem azt mondta, hó, menjünk vissza, én visszamegyek ugye a királyhoz, pohárnokként teszem a dolgomat, ti pedig menjetek vissza, ahol voltod, a Babilonba, igen, meg Egyiptom, bárhonnan is. Ebből a városból nem lesz már semmi sem. Mit csinált Nehémiás? Azt mondta Nehémiás, hogy a Nehémiásék, ez volt a válaszuk. Imádkozzunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül éjjel és nappal. Imádkoztak, és őrséget állítottak. Olyan kedves számomra, amikor a Bibliában olvassuk, hogy az Úr keres olyanok, akik a törésre állnak. És most nem egész ilyen nagyban gondolkodunk sokszor, hogy a világban, hanem mindig ugye az ember, aki is maga a házatáján sepregesen nézzük meg, mennyi kérdésünk van, mennyi megpróbáltatás van. Imádkoztam, könyörögtem, hogy Isten adja meg, Isten óvja meg, Isten vezessen. És akkor úgy tűnt először, hogy hiába a fáradozásunk, hiába az odaszállásunk, ebből nem lesz már semmi sem. De amikor az Isten lelke vezet bennünket, józanul, mit tehetünk, kedves testvérek? Imádkozunk és őrséget állítunk. Imádkozni tudunk mi is. Az őrség állításban pedig elengedhetetlen az, hogy közösségben megosszam az én fájdalmat, megosszam az én bánatomat. Emlékszek rá, amikor mi Temecserben éltünk, és onnan költöztünk Debrecenbe, amikor egy testvérnő súlyos beteg lett, és nagyon nagy letargiába kerültünk, néztük, hogy mit tegyünk, hogy tegyünk, és akkor nagyon elkezdtük kutatni az írásokat, a Bibliát, úgy megtisztítottuk magunkat, hogy mi is, hogy minden tekintetben az imádságai ne hulljanak a föl, hanem találjon meghallgatásra. Keres az Úr olyanokat, akik a törésre állnak. Nagyon összetört a közösség élete, szíve, jó értelemben, és elkezdtünk imádkozni. És az Úr kegyelmes volt, megtartotta azt a testvérét, megtartott, és ma is él. Megtartotta. Van a világnak taktikája, és azt hiszem, hogy nekünk is fel kell vérteznünk a lelki fegyverzetekkel. Szükséges, szeretnünk kell imádkozni. Szeretnünk kell megosztani a közösség, Isten népe között a harcainkat, a küzdelmeinket és örömeinket. A közös cél igazából értelmet ad az életünknek, azt igen, és azt pedig hálára pendíti a mi szívünket. Kedves testvérek, itt a háladásban visszaemlékezés van, visszatekintünk, előre is tekintünk. Úgy mondom, egy kicsit most ilyen null ponton vagyunk. A múlttal nem tudunk mit kezdeni. De a jövő mégis nagyon meghatározó, hogy mit teszünk, hogy teszünk, milyen lesz az elkötelezettségünk. Milyenek lesznek a kapcsolataink. Hadd mondjam így, milyen lesz a kapcsolatunk az Istennel, milyen lesz kapcsolatunk lesz az emberekkel, és önmagammal milyen kapcsolat leszünk. Egyértelmű teszi az életünkben azt, hogy mivel kell foglalkoznunk, ezek után is mivel nem. Vannak dolgok, amit le kell tennünk az Úr elé, és vannak dolgok, amit az Úr szeretne idadni nekünk. Azért, mert szeret bennünket, azért, mert hordoz bennünket. És hogyan tudjuk ezt megélni? Mindig az ember úgy gondolkodik, ugye a mai világban nagyon domináns, hogy én, az én. És közben már nem az én a fontos Isten számára, hanem a mi. A mi. Mit mond az igeit? Egymás közt énekeljetek zsoltárokat, himnuszt, szent éneket. Énekeljetek és újongjatok szívből az Úrnak. Aki hisz az Isten ígéretében, dicséretet énekel. Megkérdezte egyszer tőlem, ez már régebben volt, az egyik volt osztálytársam, hogy figyelj, de most miben különbözik a te hited a többi több más embereknek a hitétől, mondjuk egy történelmi egyháznak a gyakorolt hittől. Nehéz kérdés volt, és az jutott eszembe, hogy figyelj, én úgy gondolom, hogy mind abban a hitben és tudatban vagyok, hogy bármit teszek, Isten ott van. Sőt, mi több segítségű hívom. Minden. És akkor felsoroltam neki néhány ilyen mindennapi dolgot. Például munkahelyválasztás, ugye akkor még egyéb ilyen dolgokat. Egymás között énekeljetek. Jó énekelni, jó dicsérni az Urat. Jó elmondani a örömeinket versben, énekben. Ahonnan jöttünk feleségen gyülekezetbe, ott gyakoroltuk nagyon az éneket, és nagyon szerettünk énekelni. Isten tisztelet után is ott maradtunk, és énekeltünk. Nem sokan voltunk fiatalok, négyen voltunk, inkább idősebbek voltak ott is, de ők is visszamaradtak, és nagyon lelkesen tudtunk énekelni. És ilyen lehetőség volt, melyik kedves éneke volt, és énekeltünk. És amikor imádságra befejeztük, akkor én mai napig is azt érzem, olyan mennek az előszobája volt. Mit mond, miért kell énekeljünk? Azt mondja a Zsoltárok, nyisd ki a te szádat, és betöltöm azt. Egy becsukott szájú embernek a szíve, lelke, gondolata sosem fog megváltozni. Amikor túl vagyunk spanolva, amikor le vagyunk terhelve, ha makacskodom és nem szólalok meg, ha fájdalmam van, nem szólalok meg, bennem van, lenyom engem, és azt gondolom, hogy én vagyok a legnyomorultabb ezen a világon. Az ige pedig feljogosít bennünket, nyisd ki a te szádat, és amikor kinyitom, így gondoltam, így érzem, akkor azt érzem, hogy fellélegeztem, de boldog vagyok, de szabad vagyok. Nem véletlenül biztatja a Pál apostol az efézusi gyülekezetet. Azért visszaolvastam egy kicsit, hogy az efézusi gyülekezetnek azért milyen helyzetben volt. Tudjuk, hogy hatalmas világváros volt, meghatározó volt, kereskedelmi város, és ahol már kereskedelmi városról van szó, nagyon sok minden történik abban a városban. Nagyon sok minden. És azért ők is küzdöttek velem, hogy hát mi a Krisztust szolgáljuk, mi Krisztust követjük, a szeretet, az alázat, a józanság, a hűség, közben pedig a világ pedig teljesen más képvisel, más csinál. És akkor talán ők is ott voltak, hogy miért tegyük. És akkor Pál apostol határozottan mondja, egymás között énekeljünk. Kedves testvérek, zsoltárokban, dicséretekben, építő dolgokat mondjunk el az Úr dicsőségére, és megerősödik az Isten népe. A éneknek csoda ereje van, csodát tevő ereje van, mert Isten szerint való az. Így, hogy amikor Pál és Silas a börtönben voltak, ugye Filippiben, akkor mi is történt éjfélben? Elkezdtek énekelni. Énekkel magasztalták az Istent. Egy kicsit, ha mai világban, mai fejjel bele gondolunk, hogy micsoda szokatlan módon is a nyomorúságban, a halál, úgymond a halál küszöbén, még Isten magasztaló énekeket énekel. És megvolt a gyümölcse, megvolt a hatása. Isten leszakította róluk a bilincset, Isten felszabadította az ő lelküket, és ez a drága szabadság, ami Isten lelkére val, megérintette a börtönőrt, és megindult a misszió. Ha így tekintünk a háladás napján, így tekintünk a jövőben, hogy a harcok nehézséghez közepette, és nem fog ajkunkról elmúlni a háladás, az énekmondás, az ige olvasás, akkor hiszem, hogy hatással leszünk a világra. Hatással leszünk, mert Isten arra hívott el bennünket, hogy só legyünk. Adjatok hálát Istennek mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Így, talán erre az felolvasott ige verset, talán azt tudnám mondani, hogy Isten gyermekeként nyújtsuk a legjobb formánkat, kedves testvérek. Egy kicsit ez ilyen mindennapi, nyújtsuk a legjobb formánkat. Mindent adjunk oda. Mink valamit nem az Úrtól kaptunk volna. Testvérek, most ha visszatekintünk, azt, hogy most itt vagyunk, mit nem az Úrtól kaptunk. Gondoljunk vissza mindenre. Családot, feleséget, gyermeket, azért, mert Istennek terve volt. Isten elgondolta ezt. És ha ő ideadta ezeket a dolgokat, akkor azt szeretné az Úr, hogy a legjobb formánkat hozzuk. A hálaadást, az öröm és a békességnek a lelkületét. Befejezésül még itt a hálaadásban Anna történetét szeretném megemlíteni, ami ugyancsak úgy meglendítette a szívemet, és nagyon, nagyon tanulságos Annának a lelki állapota, hozzáállása. Sok mindent nem tudunk Anna életéről, ugye, amikor elment a templom, attól a pillanattól kezdve, hogy kinek volt a felesége, hogy is nőtt fel. De valami titok volt az Anna életében, mert tudta, hogy hova kell menni. Tudta, hogy hol sírhatom ki az én lelkemet. Tudta, hogy hol mondhatom ki azt, ami gyötri az én szívemet. Az, hogy nem volt gyermeke. Mert ifjúkorában valószínű a családtól azt vette, azt hallotta, gyermekem, ha nehézség van, álljunk meg és imádkozzunk. És Anna ment a templomba és imádkozott. És Annában egy nagyon-nagyon egészséges, lelkületű asszonyt ismerünk meg. Mert mikor Éli nem érti a dolgokat, mi történik ott a templomban, akkor ugye azt hiszi, hogy részeg. És így mondja az ige, így mondja Anna, bánatos lelkű asszony vagyok, lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. Nem értette Éli. És amikor ilyen kritikusan nézte él, és ilyen kritikusan megszólt, ugyan már, Anna, hagyd már, menj józanodj ki. Nem keseredett meg a szív, hanem tudta, tovább maradt ott, tovább zörgetett. Tovább zörgetett, tudta, hogy a zörgetőnek megnyitatik. Tudta, hogy az ima nem hullik a földre, mert előbb-utóbb Isten meghallja. Isten próbálat tesz az életünket, hogy meddig tudunk várni hűségesen. És akkor, amikor felnevelkedett Sámuel, ugye akkor ott is van egy nagyon kedves mondat Anna részéről, és azt hiszem, hogy itt a hálaadás napján is így tekinthetünk előre, hogy amit kaptunk az Úrtól, magunknak megtartani nem tudjuk megőrizni. De ha elhozzuk Isten elé és letesszük, akkor a legjobb helyre tesszük. Gondoljunk itt most szeretteink életére, gyerekeinkre, szüleinkre, rokonainkra, akit szeretnénk megragadni, szeretnénk megmenteni. Nem vagyunk megtartók, de az Isten mindenható, mindentudó és mindenhol jelenlévő. És ő meg fogja őrizni ama napra a szeretteink életét is. Mert Anna így mondta, nem feledkezett el Isten áldásáról, Isten szeretetéről. Utána később évek múlva elment ugye Élihez, és azt mondta, ezért a gyermekért imádkoztam, én viszont felajánlom az Úrnak, és ott imádták az Urat. Kedves testvérek, talán így, amikor így a prédikáció vége felé is, szeretném, hogy így gondolnánk vissza, mint Anna. Idehoznánk úgy lélekbe mindent az Úr elé, ezekért a dolgokért imádkoztam, munkahelyért, bizonyítványért, egészségért, egy ambuláns lapért, egy diagnózisért. Uram, idehozom. Én nem tudom megtartani, nem tudom megőrizni. Letette a templomba, ott hagyta, és szolgálta az Urat. Aztán pedig így mondja az ige, és ott imádták az Urat. Kedves testvérek, háladó nap van, és nagyon kedves dolog Isten népé részére, nem csak egy nap van a háladó nap, hanem életünk minden nap lehet egy ilyen háladás, amikor vissza és visszajövünk az Úrhoz. És elmondjuk, Uram, köszönöm a megtartást, köszönöm a józanságot, köszönöm azt, hogy adtál hitet, köszönöm, hogy kinyújtottad kezedet a viharon, a vihar idején, és nem sodort el a vihar. Kedves testvérek, tegyük ezt így. És ami nagyon nyomatékos, hogy ebben a világban is háladó nap alkalmával, azt hiszem, hogy Éppen a apostol is, ugye Pál és Silas együtt voltak a börtönben, Pálnak is mindig fontos volt az, hogy a közösség, a hovatartozás. Egy ilyen történetet hagyd mondjak el, hogy mit jelent az, amikor egyedül vagyunk, és mit jelent az, amikor valakikkel vagyok, és valaki egy közösségbe be vagyok épülve. Egy gyerekcsapat elment kirándulni, és az erdőben mentek, és találtak egy ilyen elhagyatott simpárt. És akkor milyenek a fiatalok, ugye rögtön beindul a gondolkodás, adjuk, hogy hogyan lehet itt versengeni, mivel lehet itt produkálni, és megegyeztek abban, hogy mindenki próbáljuk elmenni a sínen. És akkor mindenki, úgyhogy nem esik le a sínről, nem lép le. És akkor megindult ez a versengés, és akkor mindenki leesett. Két fiatal pedig összesugott, senki nem tudta, hogy mit sugnak össze. Megbeszélték azt, hogy ha rájuk kerül a sor, mit csinálnak. Egyik ráállt az egyik simpára, a másik a másik simpára, összekapaszkodtak. És képesek voltak a kihívást leküzdeni. Mi is így tudjuk a mindennapi életben, így tudunk győztesen élni, hogyha összekapaszkodunk. Azt mondja az Úr Jézus, ketten-hárman együtt vagyunk az ünnepében. Az Ószövetség pedig azt mondja, hogy igen, jobb kettőnek. Kedves testvérek, becsüljük nagyra az Isten szeretetét, Isten gondoskodását, és az Isten megtartó szeretetét. Amen.